Jó estét kívánok!
Ez a Híradó Varga Edittel.
És Borsa Miklóssal.
Kezdünk.
Ellentmondó válaszok nyilvánosságra hozták Laborcs Sándor parlamenti meghallgatásának jegyzőkönyvét.
Jelképes összeg, 1 euróért vásárolja vissza Pécs a helyi vízművet a francia tulajdonostól.
38 halott egy moszkvai kórház tűzben, a tűzoltók csak egy óra alatt értek ki.
Megmentett állatokat engedtek szabadon, a hortobágyú madarak és teknősök szabadultak.
Nyilvánosságra hozták Laborcs Sándor tavaly őszi parlamenti bizottsági meghallgatásának jegyzőkönyvét.
A Nemzetbiztonsági Hivatal korábbi főigazgatóját arról kérdezték a képviselők, miről beszélt 2008-ban Portik Tamással, az olajügyekben elhíresült vállalkozóval.
Laborcs Sándor több válasza ellentmond az 5 évvel ezelőtti titkos találkozókról készült leíratoknak. A képviselőknek például azt mondta, nem ajánlotta fel neki Portik Tamás, hogy terhelő adatokat gyűjt jobboldali politikusokról, miközben 2008-ban hosszan beszéltek erről a témáról.
Egy budai vendéglőben találkozott először a 90-es évek olajszőkítési ügyeiről ismert Energol RT egykori igazgatója Portik Tamás és Laborcs Sándor, a titkos szolgálat akkori vezetője 2008-ban. A beszélgetést felvették, ennek a leírata hét eleje óta nyilvános. A titkos szolgálat vezetőjét az ügyről tavaly ősszel meghallgatta a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága. Laborcs Sándor nem tudott arról, hogy a képviselők, akik zárt ajtók mögött faggatták, már ismerték a Portik féle beszélgetések leíratát, és ezt szándékosan nem is árulták el neki. Így Laborcs Sándor több válasza ellentmondott a hét elején nyilvánosságra hozott anyaggal. A 2008-as titkos találkozón például Portik Tamás felajánlotta, hogy terhelő adatokat tud gyűjteni, vagy adott esetben kreálni jobboldali politikusokról. Tavaly ősszel a parlamenti bizottságban azonban, amikor a fideszes Gulyás Gergely azt kérdezte Laborcs Sándortól, beszéltek-e arról a találkozón, hogy esetleg Portik birtokában akkori ellenzéki politikusokról terhelő adatok lehetnek, és ő ilyen adatokat a hivatal részére tudna szállítani. Laborcs Sándor azt válaszolta, megmondom őszintén, mint ahogy mondtam, semmilyen ilyen felajánlás nem történt. A meghallgatáson Laborcs Sándor arra sem emlékezett, hogy Portik Tamás arról is beszélt volna neki, pénzzel támogatott pártokat. A bizottság fideszes tagja azt kérdezte Laborcs Sándortól, volt-e szó arról, hogy Portik Tamás MSZP-s politikusokat korábban pénzzel vagy bármivel támogatott, vagy sem? Laborcs Sándor így válaszolt, nem emlékszem ilyenre. A kedden nyilvánosságra került anyagban viszont ez olvasható Portik Tamástól. Bizonyos embereknek én vittem személyesen a pénzt, MSZP-seknek, és ezt sose tudta meg senki. A meghallgatás után a fideszes Kocsis Máté úgy értékelt, idézem, tehát idejött a tábornok úr, és nettó hülyének nézett mindannyiunkat.
Gyurcsány Ferencet és Bajnai Gordont terheli a politikai felelősség a Portik Laborcs ügyben, mivel az ő kormányzások idején vezette Laborcs Sándor a titkos szolgálatot, ezt mondja a fideszes Gulyás Gergely. A Bajnai Gordon által most vezetett pártszövetség ugyanakkor szintén elfogadhatatlannak tartja a történteket. Gyurcsány Ferenc nem látta kargatni valót a találkozókban.
Gyurcsány Ferenc, aki 2008-ban a Portik Laborcs találkozók idején miniszterelnök volt, ma megerősítette, nincs tagadhatni valója az akkori kormányzatnak.
És most van egy ügy, amiben én nem látok olyan momentumot, amit szégyelni, takargatni kellett politikai értelemben az akkori kormánynak vagy kormányerőknek.
A Bajnai Gordon nevével fémjelzett együtt 2014 PM társelnöke, Szabó Tímea viszont elfogadhatatlannak nevezte a történteket. Azt javasolják, hogy egy rendkívüli parlamenti ülésen vizsgálják ki, hogyan fonódott össze egymással a politika és az alvilág az elmúlt 23 évben. Vagyis kivizsgálnák azt az időszakot is, amikor az Együtt PM szövetség mostani vezetője volt a miniszterelnök. Szabó Tímea szerint Bajnai Gordonnak nincs semmilyen takargatni valója.
Bajnai Gordon miniszterelnöksége elején már jelezte, hogy nincs meg teljesen a bizalma Laborcs úr irányába, és hát tárgyaljanak arról, hogy ezt hogyan lehet rendezni, és hát ugye néhány hónappal, néhány héttel később Laborcs urat is távolították a pozíciót.
Mármint, hogy ő lemondott?
Lemondott, igen, így is lehet mondani.
Lemondott a Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatója, ezzel a címmel jelent meg 2009. július 20-án az MTI híre, amelyben az is olvasható, Bajnai Gordon köszönettel nyugtázta, hogy a főigazgató szolgálati ideje alatt a vezetésével végrehajtott átszervezés sikeres volt, és a miniszterelnök szerint az MBH tevékenysége elismerésre talált a baráti országok hasonló szolgálatainál is. Gulyás Gergely azt mondta, a Fidesz szerint a Portik Laborc ügyben politikai felelősségük van azoknak, akiknek a kormányzása alatt Laborc Sándor titkos szolgálati vezető lehetett.
A politikai felelősség nyilván elsősorban azokat terheli, akiknek a kormányzati időszakában Laborc Sándor a titkos szolgálatokat vezethette. Ez az MSZP, illetve miniszterelnökként pedig Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon.
Gulyás Gergely szerint egy demokratikus titkosszolgálat működésében nem fordulhat elő, hogy a nemzetbiztonság vezetője egy maffiózóval tárgyaljon ellenzéki képviselőkre vonatkozó terhelő adatok beszerzéséről.
Pécs jelképes 1 eurós összegért visszavásárolja a francia tulajdonú Suez vállalatcsoporttól a várost ellátó pécsi vízművet, jelentette be Páva Zsolt. A polgármester azt mondta, a megállapodás értelmében az önkormányzatnak a korábban kért 10 milliárd forint helyett 3 milliárd forint kompenzációt kell fizetnie. A pénz döntő részét a kormány vállalja át.
1 euró a cég tulajdon részéért és a korábban követelt 10 milliárd helyett 3 milliárd forint kompenzáció. Ennyit fizet Pécs, hogy visszakapja a vízszolgáltatót, mondta Páva Zsolt polgármester.
Az önkormányzat jól járt.
Páva Zsolt azt mondta, a kompenzációval együtt is pozitív a megállapodás mérlege.
Az elmúlt 3,5 évben megtakarítottunk Pécsváros polgárai az ott élő szolgáltatás igénybevők részére 2,9 milliárd forintot. Ennyivel fizetek kevesebbet, ugyanis azért a szolgáltatásért.
Emellett az új önkormányzati szolgáltató is mintegy 500 millió forint nyereséget termelt, tette hozzá Páva Zsolt. A Suezzel való megállapodás és annak költsége is téma volt Orbán Viktor miniszterelnök és Páva Zsolt csütörtöki pécsi egyeztetésén. A miniszterelnök akkor kormányzati segítséget ajánlott fel.
Sikerült megállapodni abban, hogy a kormány ezt a összeget biztosítja a számunkra.
A megállapodás szerint az önkormányzatnak július 10-éig kell a kompenzációt kifizetnie. Páva Zsolt hangsúlyozta, sikerült elérniük azt is, hogy Pécsnek nem kell sem kártalanítást, sem kártérítést fizetnie a francia cégnek.
Még 4 városban van részben külföldi tulajdonban a víz- és csatorna szolgáltatás. A társaságokat a 90-es évek második felében privatizálták, elsősorban azért, mert a költségvetésnek pénzre volt szüksége. Az önkormányzatok szerint több külföldi cég keveset költött fejlesztésre, és az inflációt meghaladó mértékben emelték az árakat.
A jelenleg meglévő mintegy 350 víz- és csatornamű közül 4 van részben francia tulajdonban. Ezek a fővárosi csatornázási művek, a Salgó-Tarjáni csatornamű, a Szegedi vízmű és az Érdés térsége vízi közmű. Korábban a kaposvári, a hódmezővásárhelyi, a pécsi és a fővárosi vízművek is külföldi tulajdonban voltak. A cégek többségét a 90-es évek második felében privatizálták, elsősorban azért, mert a költségvetésnek pénzre volt szüksége. Kaposváron 2009-ben, Hódmezővásárhelyen már 2006-ban visszavette az önkormányzat a közműcégeket. Pécset 3 éve bontották fel a szerződést a külföldi tulajdonossal, amely működése utolsó éveiben jóval az infláció felett emelte a díjakat. A főváros pedig tavaly vásárolta vissza a vízművet hasonló okok miatt. A híradó információi szerint Salgó-Tarjánban már puhatolódzó tárgyalások folynak a helyi csatornaművek külföldi tulajdon részének visszavásárlásáról. Így könnyebben tudnák érvényesíteni a tervezett 10%-os rezsicsökkentést. A híradó által korábban megkérdezett szakértő szerint az önkormányzatok is tudják nyereségesen működtetni a vízi közmű cégeket.
Itthon ezek a rendszerek lakossági pénzből, településekből, közösségi pénzből épültek, az az észszerű, hogyha ezt a hasznot ezek a szervezetek kapják meg, és műszaki fejlesztésre a szolgáltatás minőségének javítására fordítják.
A víziközmű szövetségnél is úgy látják, a most meglévő területi árkülönbségeket is könnyebb lesz kiegyenlíteni, ha 100%-os önkormányzati tulajdonban működnek ezek a vállalatok. De a szervezet szerint nem csak ezért lenne fontos a visszavásárlás.
Alapvető élelmiszerről, az ivóvízről van szó, ez nemzetbiztonsági kérdés is, alapvető infrastruktúra is, vagyis a rendszerek működtetése, felügyelete, hosszú távú megóvása és Magyarország számára az értékek megőrzése, az elsősorban a közösségi tulajdonnal biztosítható.
A híradó úgy tudja, hogy a kormány azt tervezi, a most meglévő állami és önkormányzati közműcégeket összevonja, több mint 30 társaságot hoznának létre. Ezzel párhuzamosan pedig egy új díjképzési rendszert alakítanának majd ki. Ennek lényege, hogy a rászorulók a mainál olcsóbban, a tehetősebbek és a vízpazarlók pedig drágában jutnak majd ivóvízhez.
A klímaváltozás okozta időjárási szélsőségek új megoldásokat kívánnak a vízügyi szakmától. Erről beszélt Áder János a nagykunsági árvízszintcsökkentő tározó ünnepélyes átadásán. A köztársasági elnök hozzátette, az új megoldások egyike a vásárhelyi terv továbbfejlesztése keretében megépült kiskörei tározó. A létesítmény 20 cm-es árapasztó hatásával több mint 500 000 ember számára nagyobb biztonságot jelent a Közép-Tisza vidéken.
Nagyobb biztonságot az itt élőknek, nagyobb biztonságot annak a Közép-Tisza vidékén élő több mint 500 000 embernek, családjuknak, szeretteiknek, és nem utolsó sorban nagyobb biztonságba tudhatják vagyonukat.
A kormány elkötelezett a határokon átívelő nemzetegyesítő politika mellett, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Beregszászon, ahol elvi megállapodást írt alá a II. Rákóczi-Ferenc kárpátaljai magyar főiskolával az intézmény támogatásáról. A kormányfő azt mondta, a magyar kultúra és történelem csak a különböző országokba szakított magyar közösségek saját történetéből és kultúrájából állhat össze kerek egészé.
Az Európai Unión kívül lévő kárpátaljai magyarságot csak egy államhatár választja el Magyarországtól, egy vonal a térképen, amelynek jelentősége egyre inkább fogy a 21. század valóságában, jelentette ki Orbán Viktor Beregszászon. A miniszterelnök szándéknyilatkozatot írta le a II. Rákóczi-Ferenc kárpátaljai magyar főiskola vezetőivel. Ennek értelmében az intézmény idén 500 000 000, jövőre pedig 300 000 000 forint támogatást kap.
Mi magyarok nem másokkal szemben akarjuk megfogalmazni a saját céljainkat. Amiben hiszünk, és ami mellett elkötelezettek vagyunk, az a határokon átívelő nemzetegyesítés programja. Ennek fontos állomása a most létrejövő stratégiai megállapodás, amely reményeink szerint új lendületet adhat Kárpátalja magyar nyelvű felsőoktatásának.
Igazi ünnepnek nevezte a beregszászi főiskola elnöke a magyar kormánnyal kötött megállapodást.
Nem kell hónapról hónapra izgulnunk azért, hogy sikerül-e kifizetni a béreket és a mindenféle működési eszközt.
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke szerint a megállapodás fontos segítség a kárpátaljai magyar nyelvű oktatásnak.
A főiskola mostani elismerése az mutatja, hogy nem csak hosszú kilátástalan küzdelem van, hanem vannak sikerélmények is, és ez a sikerélmény egyúttal a kárpátai magyarság egészének is a sikerélménye.
A miniszterelnök beregszászi látogatásán fontosnak nevezte a kisebbségbarát ukrán nyelvtörvény elfogadását, s arra biztatta a kárpátaljai magyarokat, hogy éljenek a jogszabály nyújtotta lehetőséggel a saját lakóhelyükön. A magyar kormány ehhez minden segítséget megfogadni.
Igazi sikertörténet a Waberers vállalaté, jelentette ki Varga Mihály a nemzetközi fuvarozási céggel kötött stratégiai megállapodás aláírásán. A nemzetgazdasági miniszter kiemelte, hogy ez a vállalat Magyarországról indulva vált multinacionális céggé. Leányvállalatai most már megtalálhatók a környező országokban is. Varga Mihály szerint a kormány azért tekint stratégiai partnerként a Waberersre, mert a logisztikai cég segítheti a magyar export erősödését.
Ezen a cégen keresztül tudnak magyar áruk, szolgáltatások eljutni Kis-Ázsiába, vagy éppen a Közel-Keletre. Összhangban azzal a keleti nyitás gazdaságpolitikájával, amit a kormány 2010-ben meghirdetett.
3.818.000-re nőtt a foglalkoztatottak száma az első negyedévben. Ez 26.000 fővel több, mint egy évvel korábban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a foglalkoztatási ráta majdnem 1%-kal emelkedett a tavalyi első negyedévhez képest. A Dél-Dunántúlon nőtt leginkább a foglalkoztatottság, míg a ráta továbbra is az észak-magyarországi régióban a legalacsonyabb. A KSH adatai alapján a munkanélküliek száma jelenleg 509 000, ez nagyjából megegyezik az egy évvel korábbival.
Az MSZP szerint a 11,8%-os munkanélküliségi ráta egyfajta történelmi csúcs. Ráadásul az ellenzéki párt szerint a kormánynak ezt úgy sikerült összetrükközni, hogy közben a közmunkások 200-300 ezres tömegével is játszanak a statisztikában, mondta Török Zsolt, a párt szóvivője. Az LMP szerint a közfoglalkoztatottakat leszámítva 30 ezerrel csökkent a dolgozók száma, emellett a fiatalok körében is nőtt a munkanélküliség. Zsigó Róbert, a Fidesz szóvivője viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy ismét nőtt a foglalkoztatottak száma. Úgy fogalmazott, Magyarország a foglalkoztatás területén is jobban teljesít. A politikus szerint a magyar kormánytöbbség jó útra lépett akkor, amikor azt mondta, hogy Magyarország munkából épülhet fel, és mindenkinek munkát kell adni, aki tud és akar dolgozni.
A Fidesz szóvivője szerint az elmúlt napokban bizonyossá vált, hogy Bajnai Gordon és a baloldal nem támogatja a rezsicsökkentést, és nem áll a magyar emberek oldalán. Zsigó Róbert azt mondta, a volt miniszterelnök tegnap Gyulán a Fidesz standjánál aláírhatta volna a rezsicsökkentést támogató ívet, ezzel gesztust tehetett volna a magyar családok felé.
Bajnai Gordon ezt nem tette meg, nem támogatta. A Bajnai Gordon világában a rezsicsökkentés az hazugság, és mindenki magának köszönheti azt, hogy devizában eladósodott. Ellenben a magyar családok életében a rezsicsökkentés a segítség.
Elkészült a Doherty Hungary 2000 négyzetméteres új üzemcsarnoka Orosházán. A beruházás a gépekkel együtt 302 millió forintba került, ebből 100 millió forint uniós támogatás. A cég több mint 130 embert foglalkoztat. Forgórészeket és tengelyeket gyártanak, az elmúlt években 4 millió eurót fektettek be az orosházi telephelyen. Szatmári Kristóf, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságszabályozásért felelős államtitkára elmondta, a társaság minden tekintetben visszatükrözi a kormány gazdaságpolitikai szándékait, hiszen folyamatosan fejleszt, munkát ad a térségben élő embereknek, termékei versenyképesek a nemzetközi piacokon.
Magyarország egy lépést tett afelé, hogy ismét élelmiszer és malomipari nagyhatalom legyen. Ezt mondta a vidékfejlesztési miniszter a Gyermei ZRT új malomüzemének átadásán. A beruházás 2 milliárd forintba került, naponta 200 tonna lágybúza, illetve 150 tonna durumbúza őrlésére képes.
Csöveken keresztül teljesen zárt rendszerben érkezik a búza a válogatógépbe és az őrlőbe. A legmodernebb, energiatakarékos, környezetbarát technológiával dolgoznak. Az új malom üzembe helyezésével 60%-kal több búzát tudnak majd megőrölni, mint korábban, és többfélét is.
Ezáltal a tésztagyárnak már nem csak a hagyományos termékekhez tudunk lisztet biztosítani, hanem a durum termékekhez is mi őröljük az alapanyagot.
A malom átadásakor Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter azt mondta, a beruházás fontos lépés ahhoz, hogy Magyarország ismét nagy hatalom legyen az élelmiszer és a malomiparban.
A magyar malomiparnak nem csak a hagyományai, hanem a jelene is biztató. A versenyképességi mutatóink sokat javultak az új malom átadásával.
A társaság évente 100 ezer tonna búzát dolgoz fel, az alapanyag termeléstől kezdve a végtermékek előállításáig szinte minden saját kézben tartanak. Üzemeikben évi 23 ezer tonna tésztát gyártanak, amelynek 90%-át belföldön értékesítik.
Csányi Sándor szerint a Magyar Nemzeti Bank növekedési hitelprogramja kedvező lépés, és az OTP a program mindhárom pillérében részt kíván venni. Az OTP Bank elnök vezérigazgatója a pénzintézet mai közgyűlése után azt mondta, az elmúlt években a monetáris politikának nem volt elsődleges célja a gazdasági növekedés támogatása. Hozzátette, a növekedési hitelprogram ezt a célt szolgálja.
Ez a hitelprogram, amit meghirdetett a jegybank, úgy látom, hogy ezt a célt szolgálja, még ha mértéke nem is óriási, de nem mondható jelentéktelennek se, úgyhogy mi ebbe a programba mind a három pillérbe, tehát úgy az új hitelek folyósításában, mind devizahitelek lecserélésében, valamint a esetleges devizában meglévő tartozások lecserélésében is részt kívánunk venni.
A kormány mindent megtesz azért, hogy az M43-as autópálya most épülő szakasza időben elkészüljön, mondta Lázár János a miniszterelnökség államtitkára Makón a Széchenyi Programiroda tavaszi fórumán, ahol a helyi vállalkozókat az aktuális támogatási lehetőségekről is tájékoztatták. A politikus kiemelte, a kormány megállapodott Brüsszellel, hogy a 2014 és 2020 között Magyarországnak járó 8000 milliárd forintos támogatás 60%-át gazdaság élénkítését ölti.
A devizahitelesek megmentéséért szervezett fórumot a Jobbik civil szervezetek részvételével. Petíciót fogalmaztak meg, amelyben többek között azt kérik, hogy a devizában felvett hiteleket a felvételkori árfolyamon forintosítsák. Szorgalmazzák a kilakoltatási moratórium meghosszabbítását, soronkívüliséget és illetékmentességet kérnek azok számára, akik a bíróság elé akarják vinni devizahitelük ügyét. Vona Gábor pártelnök emlékeztetett, hogy az egyeztetésen a meghívottak közül csak a civilek jelentek meg.
Meghívásunkat egyetlen egy parlamenti párt, a kormány és a bankszövetség sem fogadta el, tehát az ő székeik úgymond üresek maradtak erre a mai megbeszélésre. Én azért tartok nagyon súlyos dolognak, mert ha az MSZP kezdeményezte volna ezt a gyűlést, mi ott vagyunk. Ha a Fidesz kezdeményezte volna ezt a gyűlést, mi ott vagyunk, és hogyha a bankszövetség kezdeményezte volna ezt a gyűlést, mi ott vagyunk. Tehát itt nem hiszem, hogy a kezdeményező fél személyét kell nézni.
Az MSZP nem ért egyet azzal, hogy a kormány központilag osztja szét az állami földeket, mondta Kőgös Zoltán Hódmezővásárhelyen, a 20. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokon. A Parlament Mezőgazdasági Bizottságának szocialista alelnöke szerint az a baj, hogy a kormány 100 hektáronként akarta szétosztani a földeket. Szerinte ezzel a jelenlegi nagy állattartó gazdaságok veszélybe kerülnek. Gőgös Zoltán úgy véli, ezért a helyben élőknek kellene egyességre jutniuk.
Hagyják a helybeni gazdálkodói megegyezést, ami eddig is megvolt, mert senki nem visz el olyan területet mástól, amire annak szüksége van, de azt is meg kell érteni, akik most nagyobb területeket használnak, hogy valószínű engedni kell a nagyobb területekből azok számára, akinek most kevesebb van.
Az állam hajlandó megvásárolni azokat az állattartással foglalkozó vállalkozásokat, amelyek a Földet a gazdáknak programban földet kapnak, mégis nehéz helyzetbe kerülnek, közölte Fazekas Sándor. A vidékfejlesztési miniszter elmondta, a minisztérium 10 milliárd forintot különített el erre a célra. A Földet a gazdáknak programban 200 ezer hektár termőterületet hirdettek meg családi vállalkozások részére.
Átadták a Magyarország jó tanulója, jó sportolója díjakat. Az elismerést 70 fiatal vehette át az emberi erőforrások miniszterétől tavalyi teljesítménye alapján. Balogh Zoltán azt mondta, ősztől a felsőoktatásban 30-40 fiatal részesülhet a Magyar Sportcsillagok ösztöndíjában, amely havi 4 millió forintos támogatást jelent. A miniszter hozzátette, ezzel azt üzeni a kormány a fiataloknak, hogy maradjanak itthon, mert itt is lehetnek sikeresek.
Elismeréseket adott át a belügyminiszter, a rendőrség és a tűzoltóság napja alkalmából. A bátorságért érdemjelet vehette át, többek mellett az a tűzoltó is, aki a március 15-e az Almetes autópályán történt tömegszerencsétlenség után több embert szabadított ki a roncsok közül. Egy másik tűzoltó pedig azért kapott kitüntetést, mert ugyanazon a napon a rendkívüli havazásban egy beteg gyereket mentett ki.
Egy ember életveszélyesen, öten súlyosan megsérültek az M1-es autópályán éjszaka történt balesetben. A Macedón rendszámú busz sofőrje valószínűleg elaludt vezetés közben. Emiatt tért le a jármű a strádáról és csapódott egy patak medrébe. A buszon 28-an utaztak, közülük 15-en sérültek meg, de megfigyelésre a többi utast is kórházba vitték. Délután 8-an már hazautazhattak Macedóniába.
38-an meghaltak Moszkvában, amikor kigyulladt egy pszichiátriai intézet a külvárosban. Azt egyelőre nem tudni, hogy rövidzárlat vagy gondatlanság miatt csaptak-e fel a lángok. A helyzetet csak rontotta, hogy a rossz útviszonyok miatt a tűzoltók több mint egy óra alatt értek ki a helyszínre. A tűzvész csak hárman élték túl. 36 beteg és két ápoló meghalt.
A Ramenszkij kórház részben fából épült, ezért rendkívül gyorsan terjedt a tűz. Hatalmas volt a füst. A riasztó hiába szólalt meg, a pszichiátriai betegek sajtóhírek szerint nyugtatót kaptak éjszakára, ráadásul az ablakokon rácsok voltak. Az ápolók mindössze két embert tudtak kimenekíteni. Súlyos drog és alkohol problémákkal küszködő 20 és 76 év közötti betegeket gondoztak itt. Többségüknek valószínűleg esélye sem volt a menekülésre. 41-en tartózkodtak az épületben, köztük két ápoló és egy ápoló segéd, mondta az orosz vizsgálóbizottság szóvivője, aki hozzátette, míg folyik az áldozatok azonosítása. Az elsődleges vizsgálatok szerint a közös helyiségben lévő kanapé gyulladt ki. Az egyik túlélő arra gyanakszik, hogy egy drogos beteg okozhatta a tüzet. Ő a tiltás ellenére folyamatosan dohányzott az épületben. A hatóságok szerint azonban az sem kizárt, hogy rövid zárlat okozta a tüzet. Az eset miatt az összes moszkvai egészségügyi intézményben elrendelték a tűzvédelmi ellenőrzést.
Börtönbe vitték a bosztoni robbantásos merénylet gyanúsítottját. A 19 éves Dzsohár Czarnaev egy a várostól 60 kilométerre lévő börtönkórházba került. Eddig abban az intézményben feküdt, ahol a merénylet sebesültjeit is ápolják. Közben a CNN hírtelevízió szerint a robbantás elkövetésével vádolt Czarnaev fivérek anyja is rajta volt 2 éve az amerikai Nemzeti Terrorelhárítási Központ potenciális terrorista listáján. Az orosz hatóságok ugyanis jelezték, hogy radikális ideológia követője lehet. Dzsohár Czarnaev ellen a héten már vádat is emeltek szándékos emberölés és tömegpusztító fegyver használata miatt, amiért akár halálra is ítélhetik.
27 éve történt a világ eddigi legsúlyosabb atomkatasztrófája. 1986. április 26-án robbant fel a csernobili atomerőmű. A szovjet hatóságok napokig, még a környéken élők előtt is titkolták, hogy mi történt. Az első hírek a nyugati sajtóban jelentek meg.
Gyertyákkal emlékeztek Slavuticsban a 27 évvel ezelőtti katasztrófára. A településtől mindössze 50 kilométerre fekszik a csernobili erőmű. Az akkor még szovjet városban 1986. április 26-án robbant fel a 4-es reaktor. A közelben fekvő Pripyat városát csak másnap kezdték el kiüríteni. Napokig senki sem tudta, mi történt. Az első hírek külföldön jelentek meg a robbanásról. Közben több ezre már a sérült reaktor befedésén dolgoztak. A mentésben résztvevő katonák és önkéntesek többsége minimális védőfelszerelést kapott. Ez az ungvári férfi is részt vett a munkákban. A 18 közvetlen munkatársa közül ma már csak 10 élnek. 6 különböző betegségem van, legutóbb bérrák miatt operáltak. Hiába kapok segélyt, az egészségemet nem tudják visszaadni, mondta. Az atomerőmű akkori dolgozóinak ma havonta 5-10 ezer forintnak megfelelő segély jár, illetve évente egyszer ingyenes gyógykezelés. A városi szervezet tagjainak rendszeresen utalják a segélyeket, de a vidéken élő károsultak sokszor csúszva kapják meg a nekik járó juttatásokat, pedig egyre többen válnak különböző betegség miatt munkaképtelenné, mondja a csernobili károsultak érdekvédelmi szövetségének elnöke.
Döbbenetes, szomorú, emberi.
Macelka Márk rendező 2 éve járt a csernobili zónában. Társával, Bendazsevszki Antonnal dokumentumfilmet is készítettek a katasztrófáról. Azt mondja, az utazás mély nyomokat hagyott benne.
Az egyik legabszurdabb élményünk a zónában való forgatáskor az volt, hogy vendégül láttak bennünket a csernobili atomerőmű mai napig működő menzáján, ahonnan az étkezés közben az ablakon keresztül a szarkofágot láthattuk.
A betonszarkofág állapota folyamatosan romlik, lyukak, rések vannak rajta, ezért tavaly újat kezdtek el építeni a reaktor fölé. Az építkezés 953 millió euróba kerül, és 2015-re készülhet el.
Gólyákat, ővöket és mocsári teknősöket engedtek szabadon a Hortobágyon. Az elmúlt hónapokban kerültek a pusztai állatpartba. Volt köztük olyan, amelyik mérget evett, és olyan is, amelyik kiesett a fészekből és nem tudott a társaival tartani Afrikába. A teknősök pedig horogra haraptak. Sérüléseiket a fővárosi állatkertben kezelték.
Zsákokban utaztak a gólyák a kocsi platóján a fővárostól a pusztáig. Ha nehezen is, de mind a 11 gólya felállt, többségük a repüléssel is megpróbálkozott. A landolástól azonban szemmel láthatóan elszoktak. Tavaly nem volt elég erejük elrepülni Afrikába, így kerültek a fővárosi állatkertbe. Most megerősödve várják a nyarat. A madarakat a további megfigyelés miatt meggyűrűzték.
Le tudjuk azt a olvasni, meg tudjuk mondani, hogy az állat az hová ment, mi a sorsa, és a színezsírnek főleg az az előnye, hogy ez gyakorlatilag távolról, teleszkóppal is leolvasható.
4 egerészölyvet is szabadon engedtek. Bátrabbak voltak, mint a gólyák, azonnal kitárták a szárnyukat és elrepültek. Pedig komoly gyógykezelésen vannak túl. Mérgezéssel hozták be őket a Nemzeti Parkba.
A kihelyezett mérgezett csalifalatok, ugye nem csak a rókák, vagy kutyák, vagy macskák eszik meg, hanem a nappali ragadozó madarak és egerészölyvek mellett sajnos a sasok is áldozatul esnek.
Az elmúlt hetekben, hónapokban a fővárosi állatkertben gyógyították az állatokat.
Egyrészt gyógykezelést kaptak, másrészt pedig egy ilyen felerősítő kúrát, hogy az állapotuk alkalmas legyen, meg a kondíciójuk arra, hogy szabadon lehessen őket engedni.
A Hortobágyi Nemzeti Park munkatársai évente 250-300 állatot mentenek meg.
Most jönnek a sporthírek, Nézi Jenőtől aztán az időjárás jelentés.
Majd egy amerikai film a Levelek Júliának.
Az este 10 órakor kezdődik Gulyás Istvánnal, a késő esti híradó pedig Miklóssal.
0 óra 20 perckor már holnap.
Viszontlátásra.
Viszontlátásra.